Kedves testvéreim, a mai istentisztelet témája a győzelem. Az egyik legszebb győzelmi ígéret Jelenések könyve 3. fejezetében olvasható a 21. versben a Laodíciai levél végén. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Hatalmas ígéret, különösképpen azon a háttéren, hogy a Laodíciai levélben egyetlen egy dicséret nincsen. Tudjuk, hogy ez a végidő egyházának a korszaka, vagyis nekünk szól. És mégis a sok-sok feddés negatív jelző után egy hatalmas győzelmi ígérettel zárul ez a levél, ez a remény, ez a bátorítás szava Jézus szájából, és nagyon sokat jelent számunkra, hogy győzhetünk ebben a korszakban is. Lehetséges győzni. De hogyan? Mi a győzelem titka? Erről szeretnék szólni, és le is van nyitva a Bibliában ez. Ennek a titka meg van fogalmazva a Jelenések könyve 12. fejezetében található, a 11. versben. Ott a nagy mennyei lázadásról van szó, amikor Sátán és az ő angyalai viaskodnak Jézussal és az ő angyalaival, és aztán levettetik a földre ez a bizonyos kígyó, a sárkány, aki szüntelenül vádolja az Isten népét, mindannyiunkat személy szerint, éjjel és nappal, és azok, akik győztek, legyőzték őt, így olvasom, azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Itt leírja a győzelem titkát. A bárány véréért győzték le. Győzelem a bárány véréért. Aztán az ő bizonyságtételüknek beszédéért. És nem kímélték életüket, mint halálig. Ezek a győzők egy olyan döntést hoztak, hogy az életük árán is szolgálni fogják Krisztust, és követni fogják. Egyikünk sem tudja, hogy mi vár ránk az életben, vajon szükség lesz-e erre, hogy az életünket is odaadjuk Krisztusért, nem tudhatjuk, de ők ezt a döntést meghozták. Arra bátorít bennünket a Biblia, hogy mi is adjuk oda az életünket Istennek, a mindennapjainkat, a szívünket, lelkünket, hogy teljes bizalommal rátekintsünk, és tegyünk bizonyságot arról, amit megértettünk, hogy a bárány véréért győztek. Mit jelent ez? Erről szeretnék ma szólni. A győzelemnek erről a titkáról, amit a Biblia aztán kifejti és sokszor megemlíti, hogy a bárány vére mit is jelent. A vér szó a Bibliában nagyon sokszor előfordul, és az élet jelképeként szerepel. A vérben van az élet. És Mózes 3. könyve 17. fejezetében, a 11. versben így olvasom, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Nagyon egyértelmű, világos beszéd. Tehát az egész áldozati rendszer, ami az Ószövetségben le van írva, egészen Ádám és Éva bőrruha áldozatától kezdve végig, Ábel, Noé, Ábrahám is sorolhatnám tovább. Mindenhol arról szól, hogy a vér által van bűnbocsánat, Krisztus vérére utaló jelképez, és itt világosan egyértelműen megmondja, hogy Krisztus élete az ő vérét, Krisztus életét az ő vére jelképezi, és értünk adta az életét. És ez szerez engesztelés nékünk a mi életünkért. Ez hatalmas nagy ajándék és hatalmas nagy kiváltság. Ez rengetegszer előfordul a Bibliában, ez a váltság gondolat, ez az engesztelés gondolat. Talán hagyj idézek fel a zsidókhoz írt levélből egy szakaszt, ami nagyon beszédesen megjeleníti ezt. Így olvasom a 9. fejezet 14. versében, ugye előtte leírja azt, hogy a tulkok és bakok vére által nem lehetett megtisztítani véglegesen a szentét, és Krisztus nem a másolatába az igazinak, hanem az igaziba, a mennybe ment be az ő vére által, és azt olvasom itt, hogy a mennyivel inkább Krisztusnak vére szenteli meg a hívőket, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Tehát itt egyértelműen Krisztus vérére való utalás történik, és ahogy az elmúlt hónapokban sokszor foglalkoztam ezzel a témával, hogy utána néztem az Ószövetségben több helyen, és érdekes összefüggésekre lettem figyelmes, gondoltam, hogy megosztom ezeket veletek. Ez különben egy ismert, közismert téma a bibliakutató körében, de úgy, ahogy most én is jobban megértettem, én eddig nem láttam ilyen tisztán. Tehát a vérben van az élet, és a vér által szerez, kiontott Krisztus vére által szerez számunkra Isten engesztelést. Azt olvashatjuk a következő gondolatmenetben a Bibliában, hogy a nagy engesztelési napon, amikor a vér által, az áldozat vére által ment be a főpapa szentek szentjébe, akkor 7-szer hintett a fedélre, ahol a kerubok között a fedél elhelyezkedett a vérből, és 7-szer kellett meghintenie, és itt is így olvassuk a 16. fejezet, Mózes 3. könyve 16. fejezetében, a 16. versben, hogy így szerezzen engesztelést a szent helynek, Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt. Aztán utána kiment az oltárhoz, és ismét vett az állat véréből, a tulkoknak és a véréből és a baknak a véréből, és hintett arra a vérből az ujjával 7-szer az oltárra is. Tehát érdekes ez a vérhintés gondolata, hogy többször előfordul a Bibliában, hogy 7-szer. Vajon miért 7-szer? Tessék? A teljesség száma. Igen, gondolhatunk erre. A 7 sokszor előfordul. Amikor a bárányról, a megöletről van szó, ott Jelenések könyve 5. 4. fejezetében, akkor ott is azt olvassuk, hogy 7 szarva van, és 7 szeme van. Ugye? A hatalomnak és a mindentudásnak a teljessége, és ott is így beszél róla, mint megölöttről, mint az áldozatról. Tehát nagyon elgondolkodott.
Nem végez félmunkát.
Igen, a teljességre utal. De van ennek egy másik érdekes párhuzama is. Egyrészt ránk nézve, Péter apostol első levelében egy nagyon érdekes ige van, amit amikor megtaláltam, igen, meglepett. Így olvasom, hogy a második versben, hogy akik ki vannak választva az Atya Isten ereve elvégzése szerint a lélek megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bennünket is meg akar Isten hinteni Krisztus vérével. Így mondja, hogy erre vagyunk kiválasztva, hogy engedelmeskedjünk Istennek az ő előre rendelt végzése szerint, amit nekünk meghatároz, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Úgy tűnik, hogy van ennek még mélyebb jelentése, ami remélem majd hamarosan világosabbá válik. De még szeretném megemlíteni, hogy a Jézus életére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus 7-szer rontotta a vérét. 7-szer rontotta a vérét. Először a Gecsemáné kertben vért izzadt. Másodszor a főpap udvarában, amikor botokkal, öklökkel verték és szaggatták, vért ontott. Aztán tövissel megkoronázták, harmadik. 2-szer megostorozták, 4., 5. Kezét, lábát átszegezték, felállították a kereszten, hullott a vére. 7. Amikor a római katona átdöfte a dárdával, és vér és víz folyt az oldalából. Jézus 7-szer ontotta a vérét. Olyan elgondolkodható, nem? 7-szeri meghintés, 7-szeri vérontás. És most jön az igazán érdekes számomra, nagyon érdekes gondolat, ami a Bibliából kirajzolódik. Ugye kikerestem a Jézus vérével kapcsolatos összes igehelyet az Új Szövetségből. Kíváncsi voltam, hogy mit ír erről. Rengeteg igehely van. Érdemes utána nézni. Főképp a zsidókhoz írt levélben, de más helyeken is. És egy érdekes kép rajzolódik ki. 7 területen élvezhetjük, tapasztalhatjuk Jézus áldozatának, kiontott vérének az áldásait az életünkben. Nagyon sok igehely van, de ezt a sok igehelyet be lehet rendezni 7 határozott, elkülönülő témakörbe, területre. 7-szer áld meg bennünket a Jóisten Krisztus vérével, áldozatával, 7 területen bontakozik ki ez az áldás. Első, a megváltás. Így olvasom Efezusi Levél 1. fejezet 7. versében, akiben Jézusban, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. A megváltás. Kedves testvéreim, egy mérhetetlen nagy ajándéknak a részesei vagyunk. Ez a szó, hogy megváltás, kiváltást, visszavásárlást jelent. Azt a képet is sokszor szoktuk használni, hogy egy rabszolgalétből, ahol az ember beszélő tárgynak tekinti a természete, az önzése, a kiszolgáltatottsága, a reménytelensége önmagában, jön valaki a rabszolgasorban, a porban élő emberhez, a csúszómászó állapotban lévő, reménytelen állapotban lévő emberhez, egy király, Krisztus, az Atya, és oda lehajol, és kiváltja, visszavásárolja. És beülteti a család, a király székbe, a családfő asztalához. Ez körülbelül ilyen ellentét. Csak azért mondom, hogy ugye a képpel próbáljuk megragadni, hogy micsoda nagy ajándék a megváltás, hogy mi a megváltás részei vagyunk. Nem aranyon, ezüstön váltattunk meg a mi hiába való atyáinktól örökölt életből, hanem a drága vérrel, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén, a Krisztusnak a vérén. Rengeteg igehely van erről a Bibliában. Isten megváltott bennünket. Hatalmas ajándék részesei vagyunk, és kedves testvéreim, szeretné Isten a mi életünket meghinteni ezzel a tudattal. Ennek a megvallásával azt mondja, hogy legyőzték őt a bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Testvéreim, tegyünk erről bizonyságot. Elsősorban magunknak. Amikor úgy érzed, hogy len vagy a földön, a porban vagy, amikor úgy érzed, hogy reménytelen állapotba kerültél a bűneid, a természeted miatt, akkor bátran mondd azt, miután lerendezted a bűneidet. Én Krisztus vére által megváltott ember vagyok. Kiszabadított, megmentett, a királyi család asztalához ültetett fiúval, gyermek vagyok. Hatalmas kiváltság. Csak akkor lesz a miénk ez az áldás, hogyha kimondjuk, megvalljuk és elhisszük. Kedves testvéreim, ez a Páska bárány rendszer, áldozati rendszerre, amit ott az Ószövetségben elrendelt Mózes, pontosabban az Úr, nagyon beszédes jelkép. Az állat a báránynak a vérét egy tálkába kellett kiönteni, de ez a tálkában lévő vér nem volt hatásos addig, ameddig rá nem kelténk az ajtó félfára és a szemöldökfára. Ha mi csak tudjuk azt, hogy Krisztus bennünket megváltott, ez nem elég. Nekünk oda kell tennünk az életünk ajtajára, a szívünk ajtajára, fel kell kennünk ezt a tudatot, ezt a vért, ezt a megvallást. És akkor az öldöklő angyal, amikor elhalad, rátekint a mi életünkre, és azt mondta, ez az ember megváltott gyermeke Istennek. Bátran mondjuk ki, valljuk meg, nevezzük néven, én Jézus vére által visszavásárolt ember vagyok, az ördög kezéből kivásárolt engem. Második. A megtisztulás. János apostol 1. levele, 1. fejezet, 7. verse azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez az ige azt mondja, hogy ha a világosságban járunk, az itt lévő peripateó szó, ez annyit jelent, folyamatos jelenben lévő ige, különben megjegyzem, ebben a mondatban minden egyes ige, ami itt van, folyamatos jelen időben van, ami azt jelenti, szó szerint, hogy rendszeresen, haladásban, viselkedésben, életvitelben Krisztussal együtt járunk. Ő nem csak megváltott bennünket, hanem ő folyamatosan meg is tisztít bennünket, ha ő hozzá ragaszkodunk és vele járunk. Most és folyamatosan. Bátran mondjuk ki azt, amikor az életben haladunk, hogy Jézus Krisztusnak a vére most és folyamatosan megtisztít minden bűntől. Harmadik. Megigazulás. Római levél 5. fejezet 9. verse azt mondja, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Kedves testvéreim, itt is szeretnék egy képet bevetíteni elétek, egy szemléletes képet. Ez a bizonyos megigazítás, ez egy bírósági tárgyalásra utaló kép. Ez azt jelenti, hogy egy vád alatt vagyunk, ugye Sátán vádol bennünket szüntelenül éjjel-nappal, és mondja, hogy ő méltó a kegyelemre. Hát nézd meg az életét, nézd meg a gondolatait, a vágyait, az indítékait, a természetét. És itt tovább nem akarom sorolni. Szüntelenül vádol bennünket, de mi élünk a megváltás kegyelmével, mi elhisszük, hogy Krisztus megtisztít bennünket, és a nagy bírósági tárgyaláson mi ott állunk vádlottként, és Krisztus elénk áll, és a bíró elé állva azt mondja, az én vérem által kiváltottam ezt az embert, és megigazítom. Az én igaz életem, az én igazságom legyen az övé. Mert én az ő bűnét és büntetését magára vettem. És elénk áll. És a bíró az ő vérén keresztül tekint ránk, és azt mondja, Krisztusi jellem. Krisztusi ruhában van öltözve. A beszéde, a gondolkodása megigazított. Fel van öltöztetve Krisztus jellemruhájában. Hány igét lehetne idézni a tékozló fiú történetétől kezdve, Ézsaiás 61:10-ig, amikor azt olvassuk, hogy örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltözhetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékíti fel magát, és mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit. Krisztus jellemruhájába öltözhet bennünket, Isten. És így tekint ránk. És ezért mondja a Biblia is, és Ellen White is annyira világosan, hogy úgy tekint ránk Isten, mintha soha nem vétkeztünk volna. Hihetetlen. Nem azért, mert én nem vétkeztem, hanem mert Krisztus nem vétkezett. És úgy tekint rám Isten, mintha Krisztus jelleme lenne bennem, mert az is van Krisztus vére által. Ellen White így mondja a nagyorvos a Jézusra vehető lépések című könyv 55. oldalán, ha átadjuk magunkat néki, elfogadva őt megváltónak, bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számítatunk ő érette. Ez a megigazolás. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadhatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. De még ennél is többet cselekszik értünk Krisztus. Megváltoztatja szívünket, a szívünkben lakozik hit által. Testvéreim, ennél nagyobb ajándékot senki nem tud nekünk adni. A keresztények kezdetben azt a nevet, amit viseltek, azt jelentette, hogy krisztusiak, és megigazultak. Ez hatalmas ajándék, Krisztus vére által. Megigazulván az él, az ő vére által, Róma 5:9, ne felejtjétek el. Bátran mondjátok ki, ha lerendeztük a bűneinket, ha élünk Krisztus megtisztító kegyelmével, bátran mondjuk ki azt, ha ott állunk az ítélőszék előtt, a bíróság előtt, én Krisztus vére által megigazultam. Igaz vagyok. Krisztus jellemruhája van rajtam. Én csak azt látom, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogy mi nem hiszük el. Nem tudom, hogy vagytok ezzel. El tudjátok ti ezt hinni, hogy úgy tekint rád Isten, mintha soha nem vétkeztél volna. El tudod ezt hinni? És a szívedben lakozik hit által. Élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. Pál pontosan tudta, bennem él Krisztus. 4. Megszentelődés. Zsidó 13:12 ezt mondja, annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Még egy igét csatolnék ehhez. Zsidó 12:10-ben azt mondja, mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fejtettek, mármint a földi apáink, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Nagyon fontos kifejezés. Amikor Isten bennünket fegyelmez, akkor ő a fegyelmezésének a célját is megfogalmazza, hogy szentségében részesüljünk, vagyis az Isten szent lénye életünk részévé váljék. Ez a megszentelődés. A szent szó annyit jelent, hogy elkülönített. Egyrészt elkülönített. Első fázis, szentétett. Szent célra alkalmassá tett. Ez a szentség szó. És azt mondja Isten, hogy az ige által, hogy Jézus vére által megszenteli az népet. Téged és engem.
Vagy Krisztus, ami igazságunk, szentségünk és váltságunk. Hogy aki dicsekedik, az Úrban dicsekedik.
Igen. A Bibliának ezek a kifejezései csodálatosak. Ez is egy vérhintés. Ez is egy véráldás. Krisztus vérének az áldása. Isten lénye a szívünkbe költözik, elkülönített, szent lények leszünk Isten szemében, és el vagyunk választva a bűntől, külön vagyunk választva, és bátran valljuk azt, hogy én Jézus vére által megszentelődtem. Testvéreim, ezt is ki kell mondanunk, ezt is meg kell vallanunk, ki kell fejeznünk. Hogy is lehetne ezt megfogalmazni, hogy megegyezővé kéne tenni a mi gondolatainkat és a szavunk megvallását az Isten igéjével. Mert ha az Isten igéje mondja ezt, akkor én nem írhatom felül. Ha Isten igéje ezt mondja, hogy megszentelje őt a tulajdon vére által, én hiszem, hogy én is Isten népéhez tartozom, és hiszem, hogy te is Isten népéhez tartozol. Hát téged szentel meg. Ragadjuk meg ezt hittel. Ötödik, az élet ajándéka. János 6.53-ban mondja Jézus, bizony mondom azért nékik, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. János 6.57, amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Sokszor elmondta Jézus ezt, aki issza az ő vérét, abban élet van. Élet. Aki nem teszi, az nem él. Fizikailag élhet, de holtak vagyunk a vétkeink miatt. De aki él vele, aki magához veszi őt, aki az ő testét és vérét fogyasztja, abban élet van. Azt mondja ezáltal ki Krisztus, hogy minden élet forrása ő az a napfény, amiről a 36. Zsoltár azt mondja, az ő világossága által látunk világosságot, aminek az élet ereje áthat bennünket is. A szöllőtő és szöllővesző közös vérkeringésben összefor, és nincs semmi lehetetlen néki. A szöllőtővel összekapcsolódik a szöllővesző, és az isteni élet átárad belé. A megigazulás, megszentelődés nyomán, és ez az áldozat, ez a vér, életet teremtő hatalom. Így olvasom a Jézus Élete című könyv 567. oldalán, amikor ezt az igét idézi Ellen White, akkor ezt fűzi hozzá. Ez igaz testi létünkkel kapcsolatban is, hogy ez bizony étel, és az én vérem bizony ital. Krisztus halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a kenyér, amelyet megeszünk, az ő megtört testének hozama. Azt a vizet, amit megiszunk, kiontott vérével vásároltuk meg. Egyetlen ember, sem szent, sem bűnös, nem eszi úgy meg mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyérre, amit megeszünk, rányomták. Ez a kereszt tükröződik vissza minden csepp vízben, amit megiszunk. Mindezt Krisztus az ő nagy áldozata jelképeiben tanította meg nekünk. Az a világosság, amely a felház helyiségében megtartott úrvacsorai istentiszteletből ragyog ki, szenteli meg a mindennapi életünk fenntartásához szükséges élelmiszereket. Családi ebédülő asztalunk az Úr asztalává válik, és minden étkezésünk szentségé. Nem véletlenül mi keresztények az étkezés előtt imádkozunk. Sajnos sokszor formálisan. De ha igazán komolyan belegondolnánk, hogy ehetünk, hogy ihatunk, hogy élhetünk, ezek mögött mind ott van Krisztus áldozatának a csodálatos nagy titka, és ajándéka. Emlékeztek, még régebben volt szokás ez, hogy amikor felszeltünk, például az én szüleim gyerekkoromban a kenyeret, akkor mit csináltak? Egy keresztet rajzoltak rá a késsel, ugye? Talán ezáltal is tudatosították, hogy amit itt Ellen White szépen leír, hogy a kereszt tükröződik vissza minden csepp vízben, és a kereszt rá van pecsételve minden falat kenyérre. Testvéreim, ha mi ezt komolyan, mélyen átélnénk, azt, hogy élünk, hogy dobog a szívünk, hogy lélegzünk, hogy ehetünk, ihatunk, öltözködhetünk, alhatunk, szerethetünk, közösséget alkothatunk, ezek mind-mind Krisztus áldozatának az ajándékai. És bátran mondjuk ki azt, hogy Uram, amikor veszem a Te véredet magamhoz, akkor a Te isteni életedet is magamhoz veszem. 6. Közbenjárás. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 24. versében olvashatjuk, hogy járultunk a Sion hegyéhez, a mennyei Jeruzsálemhez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Jézus, ami közbenjárunk. Jézus vére, ami közbenjárunk a mennybe. Amikor bement Krisztus a mennybe, a feltámadása után az Atya elé ment, az ő áldozatának a jeleit mutatta. És a mennyei szentét az ő áldozatának vérével kente fel, és tisztította meg. És ez a valóság. Ez csak árnyék volt itt a földi világban, és Jézus, ami közben járunk, esedezik értünk, imádkozik értünk, és a mi imáinkat, a mi gondolatainkat, a mi Istenhez való fohászainkat, amik tele vannak mindenféle vegyülékes emberi érzelmekkel, gondolatokkal, téveszmékkel, ő megtisztítja, és az Atya elé így viszi oda. És ő akkor is fohászkodik értünk, és küzd értünk, és közben jár értünk, amikor mi nem tudunk imádkozni. Ezzel kapcsolatban olyan beszédes a római levél 8. fejezetében lévő szakasz, amikor azt mondja ott Pál apostol, hogy a Szentlélek is kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög értünk úgy, ahogy mi nem tudunk, vagy nem vagyunk rá képesek. Ő megteszi értünk, és Krisztus vére által van az Atyához bemenetelünk. Azt mondja itt, hogy jobbat beszél, mint Ábel vére. Ábel vére akarata ellenére omlott ki. Jézus vére önként, szabad akaratából, döntéseképpen omlott ki. Az ő vére a földre hullott. Jézus vére a mennyei szentétbe jutott. És Ábel vére bosszúért kiállt, Jézus vére pedig kegyelmet hirdet. Bátran mondjuk ki a Jóistennek, köszönöm Uram, hogy még akkor is, ha nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem esedezik a mennyben. Itt szeretnék felvillantani egy érdekes tapasztalatot, nem tudom ki, hogy élte már ezt meg az életében. Volt már olyan az életetekben, hogy Sátán nagyon közel jött hozzátok? Látom, többen bologattok. Én is bologatok. Amikor az evangelizáció kapcsán Jézus Zsuzsával megfigyeltük ezt a tapasztalatot, ha leleplező témáról beszélünk, a lélek hatatlanságáról, a bűn eredetéről, vagy a más ilyen témákról, elképesztő rettegtetésekkel támad bennünket időnként, vagy éjszaka álomban, vagy különféle formátumban. De mivel én ezeket már ismerem, és tudom, és már sokszor megtapasztaltam, ezért tudom, hogy mit kell alkalmazni, és mit kell tennem. Nem tudom, hogy kitaláljátok-e. Hagy idézzek a Galileai című könyvből, a 87. 88. oldalról. A szerző a következő tapasztalatot írja le, idéz egy beszámolóból. Roy és Eleanor Rosedale ezt írják. Megtanultuk, miként győzzük le az ellenséget Jézus nevében, című cikkében beszámol Eleanornak a démonokkal folytatott küzdelméről. Misszionáriusok voltunk Indonéziában, amikor az alábbi események történtek. Aznap egyedül voltam otthon, kinéztem az ablakon, és észrevettem, hogy egy volt női alkalmazottunk belépett a misszió udvarára, s hátrament, kis idő múlva szó nélkül távozott. Nemrég mondtunk fel neki, mivel többször is lopáson kaptuk. Néhány óra múlva az udvar utca felüli végében észrevettem valami furcsaságot, mintha szemét lett volna. Akkor még nem tudtam, milyen szerepe van annak a tárgynak a mágikus átok ceremóniában. Késő este, amikor beléptem az ebédlőbe, rettenetes érzés vett hatalmába. Rájöttem, hogy démonok vettek körül, akik minden figyelmüket rám fordították. Megrettenve suttogtam, Jézus. Aztán hozzátettem, Jézus nevében parancsolom, menj ki innen, bárki vagy is, Jézus nevében távozz. De nem történt semmi. Rettegés leírhatatlan félelem vett hatalmában. Kezeimmel eltakartam az arcom, és a földre rogytam. Azt suttogtam, Uram, mutasd meg, hogy mit kell tennem. Abban a rettenetes percben Isten olyan szavak szólására ihletett, amelyeket senki sem tanított nekem. Ám hatalmuk volt a sátán felett. Azt mondtam, Uram, a Te véred legyen rajtam, a gyerekeken és rojon, bárhol vannak is, a Te véred legyen ezen a házon. Ó, nem tudom, hogy mi történik, de a Te véred, Uram, a véred. A rám nehezedő erők lassan kezdtek visszavonulni, és teljesen elhagyták a házat. Sírva álltam fel, és megköszöntem Istennek a szabadítást. Később megtudtam, hogy volt munkásunk tette oda a halál átkát hordozó tárgyat, amit egy fekete mágiával foglalkozó varázsló adott neki. E tárgyak rendszerint rettegésből eredő szívroham általi halált okoznak. A saját bőrömön éreztem, hogy velem is megtörténhetett volna, ha Isten beleegyezik. Azonban az ő kegyelmességében nem engedte meg. Legyőzték őt a bárány véréért és a bizonyságtételüknek beszédéért. Akkor most már tudjátok, mit kell mondani, ha jön a rettegtető és a félelemkeltő. 7. Bejárásunk lehet a mennyben. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. 20. vers ezt mondja, mivel hogy azért atyámfiai bizdalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Azt mondja ez az ige, kedves testvéreim, hogy Jézus vére által bemehetünk, beléphetünk, bebocsátásunk van a világ legszentebb helyére, a mennybe. Nem kell más közben járó. Ha mi ráhivatkozunk, ha mi őt igényeljük, ha vele élünk, ha részesülünk a megváltás, a megtisztítás, a megigazítás, a megszentelődés, az élete általi kegyelemben, a közbenjárás és a bejárás hatalmas ajándékával a mennybe, akkor nekünk élő, közvetlen kapcsolatunk lehet a mennyei világgal. Ezt mondja, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre. Ugye itt a szentek szentélye utal, ami a földi világban a szentek szentje volt, az Isten jelenlétét jelképezi. Kedves testvéreim, ez egy hatalmas ajándék, és kimondhatjuk itt is bátran, hogy Jézus kiontott vére által bejárásom lehet és van a világegyetem legszentebb helyére, az Atya jelenlétébe. Mennyi áldás! Hétszeri vérhintés az Ószövetségben. Jézus hétszer ontotta a vérét az életében. És 7 áldást ad nekünk az ő áldozata által. Micsoda kiváltság, mennyi ajándék. Kedves testvéreim, fogadjuk ezeket a hittel, és ragadjuk meg, valljuk meg magunknak, és tegyünk róla bizonyságot másoknak. És a végidőben, közvetlen Jézus eljövetele előtt, ezzel szeretném zárni az Isten tiszteletet. Kedves testvéreim, megdöbbentő dolgot olvashatunk Jelenések könyve 7. fejezetében. A 13. verstől idézem az igét. Itt azokról van szó, akik a 7 utolsó csapásból megmenekültek, átérték azt az iszonyatos nehéz körülmény, amit akkor a világ teremt, és sátán hoz létre ebben a világban, és így olvasom az igét, akkor felelt egy a vének közül, amikor rájuk mutatott ugye valaki, hogy kik ezek, akik fehér ruhában vannak öltözve, akik kik és honnét jöttek, és mondék néki, Uram, Te tudod, és mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, Nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Ott vannak az Isten királyi széke előtt, bemenetelük van a mennybe, szolgálna neki éjjel és nappal, Sátán éjjel és nappal vádolta őket, ők éjjel és nappal szolgálnak neki. Milyen érdekes ellentétezés, ugye? A két ellentét, és megmosták az ő ruháikat, az ő jellemüket a bárány vérében. És megfehérítették. Krisztusivá lettek. A mennyre alkalmas emberekké váltak. Kedves testvéreim, szívemélyéből kívánom, hogy éljünk ezekkel az áldásokkal, gondoljuk át, nézzük meg az igehelyeket, tanuljuk meg, ha lehet kívülről, mondjuk el a bizonyságtételünket, és ha jönnek a nehézségek, ha jönnek a vádolások, akkor tudjuk, hogy mit kell tennünk. Meg kell vallanunk, ki kell mondanunk, és győzünk. Amen.
Köszönjük a léleknek és neked az út.
Mennyei atyánk, ha megrendülve állunk a te színed előtt, amikor látjuk a te megváltásodnak a csodáját, az előképeket, a jelképeket, az áldozati rendszert, amikor látjuk Jézust a szenvedés történetben, látjuk a szenvedéseit, a sebeit, ahogy hullott a vére értünk, és látjuk, Istenünk, hogy mennyi ajándékot és mennyi áldást adtál nékünk a megváltás által. Benne van a tudásnak, a bölcsességnek, minden ismeretnek kincse elrejtve. Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy olyan gazdagságot adtál nékünk Krisztus áldozata által, ami felfoghatatlan. Istenünk, add, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, személy szerint részesüljünk ebből az áldásból. 7 áldást soroltunk fel, Istenünk. A teljesség száma ez. Életünk 7 területét illeti, érinti. Add, Istenünk, hogy mindannyian legyünk nyitottak az áldások befogadására. Legyünk bátrak az ige szavait kimondani. Alkalmazzuk az ige szavait az életünkre. Ne csak elméleti ismeretet szerezzünk, hanem valóságos tudást, tapasztalatot, a te hatalmadat be tudjuk fogadni a mi szívünkbe, Istenünk, hogy engedelmeskedjünk, hogy meghinthess bennünket a Krisztus vérével, és áldottak lehessünk nagy ajándék által. Köszönjük, Istenünk, hogy te ezt megtetted és megadtad nékünk. Jézus által. Amen.
Hogyha részem kínok te, drága vér.
pedig a békességnek Istene, szentelje meg titeket mindenestől, a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.